とか。
Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsorát hallották. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit Lénárt Vandától hallják. Új szövetséget ajánlanak a családoknak és a vállalkozásoknak az új gazdaságpolitikai akcióterv részeként. A kormány 4000 milliárd forintot mozgósít, 2600 milliárdot a családoknak, 1400 milliárdot a kis és középvállalatoknak, ezt mondta a nemzetgazdasági miniszter a Facebookon közzétett videójában. Nagy Márton felidézte, 21 intézkedéssel ösztönzik a gazdaságot, ennek részeként több pénz jut a családoknak, megduplázzák az adókedvezményt, növelik a minimálbért, elindítják a munkás hitelt. A miniszter elmondta, azon dolgoznak, hogy a fiatalok könnyebben juthassanak lakáshoz. Vidéki otthonfelújítási programot indítanak és segítenek a lakhatásban is. A munkáltató pedig maximum 150 ezer forintot adhat a fiatalok lakhatására, tette hozzá Nagy Márton. A nemzetgazdasági miniszter arra bíztat minden fiatalt, hogy éljen a lehetőségekkel. Nagy Márton kiemelte azt is, hogy a vállalkozások számára kidolgozták a Demján Sándor programot. Hitelt, tőkét és vissza nem térítendő támogatást fognak nyújtani beruházásokhoz, digitalizációhoz, ezzel fogják fellendíteni a gazdaságot, fogalmazott a miniszter. A rezsicsökkentésnek köszönhetően tavaly egész évben, így 2024. decemberében is a magyar családok fizették Európa legolcsóbb gáz- és áramszámláit, közölte a rezsicsökkentés fenntartásáért felelős kormánybiztos a Facebook oldalán. Németh Szilárd ismertetése szerint az évvégi összehasonlítás is az úgynevezett végfelhasználói árakon alapul, amit a fogyasztók kifizetnek. Ez tartalmazza az energiadíjat, a rárakódó adókat, így az energiaadót, az áfát és a rendszerhasználati díjat is. A kormánybiztos kijelentette, a magyar háztartások az elmúlt évben is Európa legbiztonságosabb és legolcsóbb energiaellátásában részesültek. Németh Szilárd tájékoztatása szerint a 2025-ös központi költségvetésben 880 milliárd forint áll rendelkezésre a rezsicsökkentés fenntartására. Az elmúlt 14 évben a gyermekvédelmi támogatásra fordított összeg csaknem 7-szeresére nőtt, jelenleg erre a területre 130 milliárd forint áll rendelkezésre a költségvetésben, jelentette ki a Belügyminisztérium gondoskodáspolitikáért felelős államtitkára a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Nyírgyulajban. Fülöp Attila a Nyíregyházi Egyházmegye Születések Háza elnevezésű görögkatolikus lakásotthonának átadásán arról beszélt, a támogatásokon túl sok mindent kell még megtenni a gyermekvédelem javítása érdekében. Az államtitkár az egyik legfontosabb feladatnak a szociális és gyermekvédelem területén dolgozók bérrendezésének kérdését említette, amit szavai szerint 2026-ban tervez megvalósítani a kormány. Szükség van egy olyan otthonra, ahol speciálisan lehet gondoskodni azokról a fiatalokról, akik egyébként a gyermekvédelem világában élnek, de fiatalon vagy utógondozotti ellátásban anyák lesznek, fogalmazott Fülöp Attila. Közösségi tanulóházat hozott létre Ózdon a Magyar Református Szeretetszolgálat, hogy az ózdi és a környék felzárkózó településeiről származó, nehéz körülmények között élő fiataloknak szociális segítségnyújtást biztosítson, közölte a szervezet. Mint írják, a Tanulózd névvel létrejött közösségi tanulóház a helyi igényekre reagáló, komplex ifjúsági és szociális munkára épülő intézmény. A szakmai előkészítését tavaly novemberben kezdték el, a gyakorlati munka pedig idén januárban indul 20 fiatal bevonásával, akiknek a közösségi tanulás mellett a szabadidő eltöltésére alkalmas, biztonságos teret hoznak létre. A távlati célok között szerepel egy olyan modellprogram kidolgozása is, amely az ország más pontjain élő, hasonló nehézségekkel szembenéző fiatalok számára nyújthat megoldást tanulóházakon keresztül. A modellprogram 38 millió forintos magyarországi és európai uniós támogatásból valósul meg, és jövő március végéig tart.
az időjárásról.
Csütörtökön felhős idő várható, de az Alföldön eleinte még lehet számítani naposabb periódusokra, amikor legfeljebb vékony fátyol felhőzet lesz az égen. Elszórtan várható eső, zápor, a délnyugati déli szelet sokfelé kísérik erős, néhol viharos széllökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet térségünkben 11 és 14 fok között valószínű.
Európa Rádió híreit hallották. Kárpát-medencei református stúdiók közös műsora.
Köszöntöm a Kárpát-medencei református rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat, a Határtalant hallják. Sárközi Zsófia vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. A Beregszászi Református gyülekezet 2024-ben.
A 24-es visszatekintés egy nagyon érdekes dolog, hadd szemléltessem. Nagyon jó példát hallottam ezzel kapcsolatosan nemrég. Ha visszatekintve úgy értékelem az esztendőt, akkor ez olyan, mint amikor egy cserépedény, vagy egy agyagedényt, meg egy tányérvajat kiteszek a napra. Hogy a naptól az agyag az megkeményedik, a vaj pedig megolvad. És hogy ez az esztendő összességében talán ezt jelenti, hogy van, akiket nagyon-nagyon megkeményített, és különböző emberi kapcsolatokat megterhelt, míg mások pedig megolvadtak, és megtalálták azt, ami a nehéz körülmények között is egy felemelő, egy szorosabb kapcsolat, egy áldottabb élet.
A Debreceni Egyetemi Református Templom a 2024-es és 2025-ös esztendőben.
Valóban, ugye az egyetemi templom rendezvényhelyszínként való hasznosítása, működése, ugye ez egy ilyen lassan 2 éves múltra tekint vissza, tehát ezt a 2024-es évet már úgy tudtuk elindítani, hogy volt tulajdonképpen egy próbaév mögöttünk, és hát volt ugye egy nagy megnyitó 23 végén, ami egy rendezvénysorozattal nyitotta a templomot, tehát nem voltunk teljesen tapasztalat nélkül abban a vonatkozásban, hogy hogy működik a templom, mint rendezvénytér, de az kétségtelen, hogy a 2024-es évünk, ez volt az igazán első komoly éve a templomnak.
Zongora mesterkurzust szervezett a Romániai Magyar Zenetársaság.
Ilyen jellegű kurzus még nem volt. Első alkalommal próbálkozunk ezzel, hogy erdélyi magyar és nem csak magyar fiataloknak próbálunk mesterkurzust szervezni. A célunk az, hogy neves külföldi és belföldi tanárokat hívjunk meg, akik az itteni diákokat oktatják, és ezt össze is kötjük egy versennyel, mert úgy gondoljuk, hogy a fiatal tehetségeknek az a fontos, hogy itthon tudjanak tanulni, és hogy itthon is meg tudják mutatni azt, amit ők tudnak.
Ezekkel a témákkal várjuk Önöket. Ha tehetik, tartsanak velünk!
Történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
Kárpátalja. A következő percekben Tarackközi Ferencet, a Beregszászi Református Gyülekezet lelkipásztorát hallják, aki a gyülekezet 2024-es életéről mesél.
A 2021-es esztendőre tekintünk vissza a következő percekben, amikor a Beregszászi Református Gyülekezet a 24-es évnek neki ment, akkor számos kihívással és teherrel is kalkulált, gondolom, de azt látjuk, hogy mindez idáig megtartott bennünket az Úr. Hogyan tekint vissza az elmúlt esztendőre?
Hát a 24-es visszatekintés egy nagyon érdekes dolog. Hadd szemléltessem, nagyon jó példát hallottam ezzel kapcsolatosan nemrég. Ha visszatekintve úgy értékelem az esztendőt, akkor ez olyan, mint amikor egy cserépedény, vagy egy agyagedényt, meg egy tányérvajat kiteszek a napra. Hogy a naptól az agyag az megkeményedik, a vaj pedig megolvad. És hogy ez az esztendő összességében talán ezt jelenti, hogy van, akiket nagyon-nagyon megkeményített, és különböző emberi kapcsolatokat megterhelt, míg mások pedig megolvadtak, és megtalálták azt, ami a nehéz körülmények között is egy felemelő, egy szorosabb kapcsolat, egy áldottabb élet. Tehát összességében így látom én is ezt az esztendőt, hogy vannak ilyen megkeményedések, és vannak ilyen teljesen megpuhulások. De magát, mint Beregszászi gyülekezetet, ha nézem, akkor valóban nagyon-nagyon sok kihívása volt ennek a gyülekezetnek is, ahogy Kárpátalján minden gyülekezetnek, úgy gondolom. De az a csodálatos az egészben, hogy ha nem megkeményedünk, és nem a bűnbakokat keressük, nem az okokat próbáljuk felszínre hozni, akkor igazából lehetőségeket is láthatunk benne. Tehát én általában ilyen ember vagyok, hogy az adott szorításokban, nehézségekben inkább lehetőséget látok. Hát sok mindent sikerült ebben az esztendőben véghez vinni, megélni. Vannak kudarcok is természetesen. Talán ami a legnehezebb az az, hogy nagyon sokan arra kényszerültek, hogy itt hagyják a gyülekezetet, illetve nem tudják úgy látogatni a gyülekezeti alkalmakat. Tehát ez talán lelkészként egyik legnehezebb. Egészen más úgy felmenne a szószékre, hogy vannak 500-an, 600-an, vagy pedig vannak 200-an, 250-en. Tehát ez természetesen meghatározó, és teljes egészében rányomja a bélyegét a mindennapokra. De az Istennel való kapcsolatomban én azt tapasztalom, hogy a nehézségek, a krízisek, azok mindig magukban hordozzák annak a lehetőségét, hogy az ember egy kicsit a materiális világtól odafordul a lelki világhoz, és én valahol ezt érzem és tapasztalom is, hogy mikor minden azt mondja körülöttünk, hogy próbáld megoldani magad, és tegyél, és kudarcba fullad, akkor úgy hirtelen keresi a másik utat. És én sokaknál láttam ezt az őszinte odafordulást Istenhez, kiáltást, kérdést. Úgyhogy ilyen szempontból áldás is, meg nehézség is volt ez a 24-es esztendő. Talán statisztikailag ami érdekesség az, hogy ebben a Beregszász gyülekezetben közel 500 prédikáció hangzott el az év folyamán. Tehát levontva majd, hogy nem kettő minden napra, úgyhogy ha valaki keresi az Isten országát, tehát azt gondolom, itt különösképpen is volt rá lehetősége. Ami már nehezebb statisztika, ez a keresztelés és a temetés. Keresztelés 5 volt ebben az esztendőben, temetés 53. Tehát óriási különbség. Ami talán reménységre ad okot, az az, hogy volt esküvő is, 5 esküvő volt ebben az esztendőben, úgyhogy tehát ez is valamennyire egy érdekesség és fontos dolog. Ennek alapján valóban megállapíthatja az ember azt, hogy nagyon nehéz a jövőt látni reménységgel. De én különösen megtapasztaltam azt az elmúlt 25 esztendőben, hogy amikor az ember reménysége teljesen fogy, akkor olyan utak nyílnak, amire nem is gondoltunk, mert hogy Isten mindezek fölött van. Tehát az Istennél nincs lehetetlen, és ezt hiszem és vallom és hirdetem is, hogy nála nincs lehetetlen.
Terünk vissza kicsit az Isten tiszteletekre. Egy óriási mérföldkő volt szerintem a Beregszászi Református Gyülekezet életében, amikor ezek az Isten tisztelet alkalmak megnyíltak a világon, hát most az interneten keresztül nagyon sok ember számára elérhető volt, és akkor a Covid-ban voltak ezek az első megtapasztalások, hogy ez mennyire fontos lehetősége akár az igének a terjesztésében, és most, amikor szintén egy nehéz helyzet van, akkor azt látjuk, hogy több száz ember nézi meg élőben, akár a bármelyik vasárnapi vagy egyéb hétköznapi Isten tiszteletnek a tartalmát az interneten. Milyen változás ez, vagy igazából mint a két gyülekezet lenne, egy, akit látunk itt Beregszászban a padoknál, és látjuk a számokat, hogy hány ember szól hozzá, és hány ember nézi ugyanazt az Isten tiszteletet valahol a világ bármik más pontján.
Igen, tehát magával hozott egy lehetőséget a Covid, hogy a virtuális világba, az online világon keresztül érjünk el embereket. Amikor vége lett a Covidnak, akkor felmerült kérdésként, hogy tehát a virtuális mégiscsak virtuális, nem valóságos, nem kézzelfogható, és hogy szüntessük meg, de nagyon sokan jelezték, hogy arra kényszerülnek, hogy nincsenek itt közöttünk, ezért biztosítsuk az istentiszteleten való részvételt onlineban. Természetesen ebben van egy kettősség bennem. Egyrészt az, hogy van egy réteg, akik több száz, talán 1000 kilométerről is úgy kezdik maguknak érezni ezt a gyülekezetet, és szemmel kísérik, és nagyon fontos az igehirdetések. Talán, nem tudom, legutóbb volt, amit, amikor meséltem arról, hogy Szerbiában egy öreg néni jött oda hozzám, és ő mondta, hogy magát ismerem. Ugyanez megtörtént most Kolozsváron, hogy oda jöttek hozzám, és hogy hát tiszteletest ismerjük, mert minden istentiszteletet hallgatunk. Úgyhogy tehát ez az egyik oldala, ami ha lelki erőt, bátorítást, isteni vezetést tudnak messze több száz kilométerre az igehirdetéseinkből magukévá tenni, akkor azt mondom, fontos dolog, de ami mégis számomra fontosabb az az, hogy nem egy-két száz, hanem tehát egy vasárnapi istentiszteletet ilyen 6000-8000 ember követi, és bennem az a reménység, hogy nem véletlen követik azok, akik innen mentek el Kárpátaljáról. Bennem még ott van reménység, hogy ez még egy kapcsolódási pont, hogy ha még fontos nekik az itteni élet, az itteni gyülekezeti közösség, akkor ez azt jelenti, hogy még valamennyire van egy kis remény arra, hogy a 6000-ből x ember visszajön, és itt próbálja majd az életét megharcolni. Úgyhogy tehát ezért tartom fontosnak, hogy az online is tovább működjön.
A gyülekezet, mint élő közösség több rétegből tevődik össze, akár korosztályról, akár háttérről, akár élethelyzetről beszélgetünk. Hogyan sikerült a különböző rétegek felé a szolgálatot eljuttatni?
Hát ugye mindig az életközeg, az adott lehetőségek azok, amiket úgy át kell gondolni időközönként. Van, amikor nincs lehetőség bizonyos korosztály elérésére, akkor ezt, ha nehéz is, de be kell látni, és el kell fogadni, és próbálni olyanra tenni a hangsúlyt, ami viszont nyitott ajtó. Tehát így mondanám azt, hogy tehát a középkorosztály, a házaspárok kérdése ebben az esztendőben igen visszaszorult, pont emiatt, mert a férfiak nem tudtak úgy mozogni, és azok a bevett, megszokott alkalmaink, amik fontosnak tartok én magam is, tehát azok úgy elmaradtak, viszont nyíltak gyermekek felé, az ifjúság felé, az, hogy ifjúsági vagy gyermek együttesünk alakult, tehát már ez számomra egy fontos dolog. Úgyhogy tehát igyekszünk mindig azokat a lehetőségeket szem előtt tartani, ami az adott élethelyzetben, időben és térben kivitelezhető. Minden korosztály fontos számunkra, tehát ha szem előtt tartjuk az időseinket, akkor én azt gondolom, egyik nagyon fontos pillér a gyülekezetünk szolgálatának a szeretett szolgálat, a diakónia. Tehát az, hogy két fő állású munkatárs diakónusként napi rendszerességgel gondoz szépkorúakat, közel 5000 melegételt vittek ki a diakónusaink, ami azt jelenti, hogy hát azért sokaknak kézzelfogható segítség tudunk ott lenni az életében. Nem beszélve arról, hogy élelmiszercsomaggal, havi rendszerességgel közel 120 ember, ezentúl ilyen nagyobb időszakokban, tehát ilyen negyed évente, plusz legalább 200-300 élelmiszercsomag. Tehát azt gondolom, hogy ezekkel valóban azt a felelősségünket vitelezzük ki, ami a gyülekezetnek, a szeretett szolgálat, az idősek felé való odafordulás, és Istennek hála, amikor kérdés is merült fel, hogy jó, de miből, akkor amikor hirtelen elfogyott, akkor hirtelen valaki megjelent, és azt mondta, hogy hát én szeretném ezt támogatni, és valahogy az Úristen mindig úgy kirendelte, és ebben az esztendőben hálaadásra tudjuk azt mondani, hogy a diakóniához szükséges anyagi feltétel az biztosítva volt. De egy örömteli megtapasztalás bejelentés, hogy következő fél évre is felajánlották a költségeit. Úgyhogy tehát ez is egy óriási dolog, hogy a következő fél évben is látom azt, hogy egy 100 embernek esetleg fát tudunk vásárolni most a téli időszakban, tovább tudjuk a meleg ételt biztosítani. Tehát ezek nagyon fontos dolgok, és Isten kegyelme. Ez azt gondolom, hogy több ezer kilométerre valakiben megfogalmazódik az, hogy én kifejezetten szeretném Beregszászba ezt a szolgálatot támogatni. Tehát ezek csodák. Tehát tele van csodával az életünk itt Kárpátalján.
Beszéltünk a különböző területekről, az az ifjúsági tevékenység az egy nagyon fontos szelete, mert rengeteg gyerek van még így is itthol, és rengeteg gyerek talán most még inkább kapaszkodik Isten közelségébe. Hittanoktatás szervezése, ifjúsági munka, meséljünk erről.
Hát ugye jó helyzetben vagyok, mert ez az a szolgálat, ami nem az én vállamon nyugszik, hanem van egy szolgálattevőnk, egy lelkészünk, aki kifejezetten az ifjúsági munkával foglalkozik. Én azt gondolom, hogy az, amivel próbálkozik, amit tesz, sok kudarc, sok nehézség közepette, de mégis egy eredményes szolgálatot láthatunk, megkezdve a főiskolások közötti szolgálat, az, hogy heti rendszerességgel összegyűlnek, és van egy kis mag, akik viszont még ennél is gyakrabban imádkoznak, készülnek ezekre az alkalmakra. Tehát ezek mind fontos és felemelő dolgok. Vagy a konfirmandusainkra gondolok, akkor azt látom, hogy ott is azért ilyen meghatározó élmények vannak ezekben a gyerekekben. Tehát ugye egyik legkiemelkedőbb alkalmunk a konfirmandus hét vagy hetek. Én azt tapasztalom, azt látom, hogy ezek olyan mély nyomokat hagynak a fiataljainkba, amiért érdemes csinálni, és hadd mondjam a nagy tervemet is ezzel kapcsolatosan, hogy most, hogy ott voltam Kolozsváron, találkoztam a testvéri gyülekezetünk lelkészével, csíkszeredai lelkipásztorral, és úgy beszéltük, hogy na, ha vége a háborúnak. Hát ha vége a háborúnak, az első, hogy a konfirmandusokkal jövünk hozzátok táborozni, és mondta, hogy természetesen nagyon várnak, és mindent megtesznek annak érdekében, hogy ez megtörténhessen, úgyhogy nagy tervünk, hogy jövőre, ha vége a háborúnak, akkor konfirmandus tábort Csíkszeredán fogunk majd tartani.
Hogyan látja összességében a 2025-ös esztendőnek azoknak a nagy kérdését, amit előttünk vannak? Hogyan kell megélnünk ezeket az előttünk lévő hatalmas, néha ijesztő dolgokat, amik várnak ránk?
Ez egy jó kérdés. Nem mondhatok mást, mint az, hogy csak reménységgel. És ezt nem csak azért, mert ezt illik mondani, hanem tehát az én szívemben, az Istennel való kapcsolatomból kifolyólag ez egy őszinte és igaz megtapasztalás, hogy reménységgel. Ugyanakkor én azt gondolom, hogy még egy nagyon-nagyon nehéz időszak következik ránk, és ebben az időszakban talán még hangsúlyosabb az, hogy hogyan viszonyulunk egymáshoz, hogyan figyelünk egymásra, hogyan állunk egymás mellett, mert eredményezheti az, hogy megkeményedve még jobban elfordulunk egymástól, vagy pedig egy kicsit talán megolvadva egymáshoz közelebb tudunk kerülni. Tehát ez potenciálisan benne lesz ezekben az időszakokban. Ugyanakkor én hiszem azt, hogy a jövő esztendőben mégis lesz egy óriási nagy változás. És én már most töröm a fejemet, hogyha ilyen jellegű ajtó nyílik, akkor tehát mik azok a találkozási pontok, lehetőségek, amivel úgy visszacsatolni, összekapcsolni a távolra került embereket, azok, akik elkényszerültek, tehát hogy ezeknek egy olyan életteret biztosítani, ahol ismét egymásra tudnak találni. Tehát ezekre már nagy terveim vannak.
Zárszóra még mindenképpen van időnk.
Hát talán ami a legfontosabb vasárnapi igéhirdetés engem mélyen érintett, annak a felismerése, megértése, hogy sok mindent nem érthetünk, nem értjük. Sok mindenre, amire tekintünk, meg lehet az elgondolásunk, értelmezésünk, de úgy igazából be kell azt látni, hogy egyedül az Isten tudja. Viszont ha ezt megértem, és ez ott van az életemben, hogy te tudod, Uram, akkor ebben benne van az az átengedése mindennek. Hogy te viszont tudod, Uram, hogy mi az, ami előttem van, mi az, ami rám vár, mi az, ami gyülekezetünkre, Kárpátaljára vár, és mivel az Isten tudja, ez számunkra talán a legnagyobb reménység, hogy mivel ő tudja, ő kijelentette, és ő pedig hű és igaz, azt mondta, hogy az én gondolataim felőletek a békességnek gondolata, nem a háborúságnak, hanem a békességnek, tehát az Isten gondolataiban valami csodálatos út állhat előttünk. A kérdés az, hogy tehát ezzel mi mennyire élünk. Én ezt kívánom mindenkinek a 25-ös esztendőben, hogy fedezzük fel, hogy van lehetőség, és talán legfontosabb, hogy merjünk így az Isten ráhagyatkozni, hogy te tudod, Uram.
Taraczközi Ferencet, a Beregszászi Református Gyülekezet lelkipásztorát hallották a gyülekezet 2024-es életéről. Another voice, another choice, to listen to a word somebody said. Another day, I'll replay, one too many doubts inside my head. Am I strong, beautiful, am I good enough? Do I belong after all that I've said and done? Is it real when I feel I don't measure up? Am I loved? I'm running to the one who knows me, who made every part of me in his hands. I'm holding to the one who holds me, 'cause I know whose I am, I know who I am. I am sure I am yours. Turning down, tuning out every single word that caused me pain.
Történik a Kárpát-medencében. Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
Az anyaország. A Debreceni Egyetemi Református templom számára izgalmas és meglehetősen zsúfolt év volt a 2024-es esztendő. A tiszántúli református egyházkerület fenntartásában lévő épület egyszerre szolgál templomként, konferencia és kulturális központként. A korábbi nagy uniós templom rekonstrukciós projekt egyik helyszíneként bázisa volt az egyházkerület Religio et Patria turisztikai stratégiai programjának, a Debrecen a Reformáció városa örökségtúra útvonalnak. A szervezőknek ennek megfelelően változatos rendezvényekkel kellett sok látogatót bevonzaniuk. Ezt a feladatot sikerrel teljesítették, és vannak olyan programsorozatok, amelyeknek már a folytatását tervezik 2025-ben. Olá Ilona Tóth Matolcsi Lászlót, az Egyetemi Templom kulturális igazgatóját kérdezte.
Azt hiszem, azt nem kell bizonygatnunk, hiszen ha valaki már bármikor is hallott az egyetemi templomról, azt tudja, hogy nagyon mozgalmas év van a hátunk mögött. 2024 olyan szempontból is izgalmas volt, hogy sikerült bevezetni ezt a helyszínt új helyszínként Debrecen kínálatába, mert hogy ez egy nagyon érdekes templom, nem egyszerűen gyülekezeti otthon, hanem rendezvénytér, konferencia központ is, tehát ebben a sokféle funkcióban kellett helytállnia. Kezdjük az elején, milyen alapokra próbálták felépíteni a 2024-es terveket?
Valóban, ugye az egyetemi templom rendezvényhelyszínként való hasznosítása, működése, ugye ez egy ilyen lassan két éves múltra tekint vissza, tehát ezt a 2024-es évet már úgy tudtuk elindítani, hogy volt tulajdonképpen egy próbaév mögöttünk, és hát volt ugye egy nagy megnyitó 23 végén, ami egy rendezvénysorozattal nyitotta a templomot, tehát nem voltunk teljesen tapasztalat nélkül abban a vonatkozásban, hogy hogy működik a templom, mint rendezvénytér, de az kétségtelen, hogy a 2024-es évünk, ez volt az igazán első komoly éve a templomnak, mind a rendezvények számát, mind a rendezvények típusait tekintve, mert hogy 24-ben aztán tényleg mindenféle rendezvényt sikerült a templomban megvalósítanunk, de volt mire építkeznünk.
Ugye az is egy alap volt, hogy az egyetemi templom közvetlenül a tiszántúli református egyházkerület fenntartásában működik, ebben is egyedi épület intézmény, és a tiszántúli református egyházkerület 2024-re meghirdette a Religio et Patria turisztikai stratégiai programot, ami 6 templomra épült, ebből 3 van Debrecenben, ugye korábban felújítási nagy projektben részt vett templomokról van szó, és ennek volt egy olyan elvárása is, hogy a beruházások fejében nyilván kellett is, hogy forgalmasak legyenek ezek a helyszínek. Ennek kellett is, hogy vendégeket, látogatókat csalogassanak be, tehát a hitéleti alkalmakon túl valóban meg kellett tölteni élettel ezeket a tereket. Ebben a Debreceni Református Egyetemi Templom élenjáró volt, zászlóshajú volt, tehát ez is hozzátartozott már az év indításához.
Így van, tehát eleve úgy terveztük meg a 2024-es évet, hogy tudtuk, hogy egy elég jelentős kihívás áll előttünk, ez egy viszonylag magas látogatószám, amit el kellett érnünk. Nyilván ez a 6 templomra vonatkozik, de hát azért a templomok egymás között megbeszélték azt, hogy ki mit tud vállalni ebből, és hát ránk elég nagy rész esett ebből, tulajdonképpen a legnagyobb rész.
Arányában hogy is nézett ez ki, hogy volt kb. 40 ezer fő az összes?
Igen, 42 ezer látogató volt a minimum vállalásra, a 6 templomnak is ebből 15 ezer látogatót vált az egyetemi templom, és Istennek hála, örömmel jelenthetem, hogy átléptük a 15 ezer látogatót, tehát úgy tűnik, hogy ebben sikeresek tudtunk lenni, és ez egy óriási fegyvertény, és most is nem magamat szeretném, vagy az egyetemi templom munkatársait szeretném fényezni, de egy olyan kulturális helyszínnél, ami szűk 2 éve működik, és ahol hát nagyon sok specialitás is van, mert nem csak kulturális helyszín vagyunk, hanem templom is vagyunk. Azt megoldani, hogy zökkenőmentesen lebonyolítsunk rendezvényeket, és emellett a gyülekezet is tudjon élni, és ne legyenek konfliktusok, ne legyenek ebből zöldülések, ez azt gondolom, hogy egy nagy vállalás volt részünkről, de
és egy nagy siker.
Igen, és talán most már kimerem mondani, hogy sikerünk volt ebben, igen.
Ha visszanézzünk 2024-re, most már kimondhatjuk, hogy ez sikerült. Az egyetemi templomnak sikerült magát megfogalmazni, hallatni a hangját, megmutatni a saját arcát. Csak így nagyjából visszatekintve, mert minden programot nem tudunk végigvenni, ez most nem annak a helye és ideje, de úgy nagyjából visszatekintve, mi minden volt, ami otthonra talált a falak között?
Hát azt tudom mondani, hogy szinte minden. Minden szinten szinte minden volt. Ugye számomra személyesen is fontos, és nagyon büszke vagyok rá, hogy kezdünk fontos komoly zenei koncerthelyszín lenni például. Itt több szereplővel is már úgy tűnik, hogy egy stratégiai jellegű megállapodásunk, együttműködésünk van. Sikerült több szereplővel is partneri megállapodást kötnünk. A Kodály Filharmónia például játszott nálunk már többször is a templomban. Ugyanígy a Filharmónia Magyarország is, vagy a zeneművészeti karral szintén van egy együttműködésünk, akik többször is koncerteztek és koncerteznek még nálunk. Tehát szerintem ez a lába például az egyetemi templomi kulturális kínálatnak, ez kezd nagyon erős és nagyon színvonalas lenni, és én erre nagyon büszke vagyok, és ez nekem személyesen is fontos volt, de mellé tudom tenni mondjuk azokat a jellegű közéleti beszélgetéseket, amiket részben a Szólj be a papnak csapatával szervezünk, ugye a tabuk sorozatunk is elég sikeres volt, amik hát elég kényes kérdéseket feszegettek, de emellé tudom tenni az egyházkerület által szervezett református holnap beszélgetés sorozat is, ami szintén ugye az egyházi közéletet érintő beszélgetés sorozat volt, és voltak nálunk konferenciák, meglehetősen nagy volumenűek is, úgynevezett színházi előadások szintén, Rékasi Károly vendége volt a templomnak, Berec András vendége volt a templomnak, kiállításunk volt a nyáron, tehát tényleg azt tudom mondani, hogy szinte a kultúra teljes spektrumát, majdnem teljes spektrumát le tudtuk fedni ebben a 2024-es évben.
Összeadták már, hogy ez hány rendezvény és hány féle terület volt?
Én összeadtam, több mint 80 rendezvény valósult meg az egyetemi templomban, és hát mondjuk így külön a típusokat nem gyűjtöttem ki, de ez legalább 6-7 féle.
Sokszínűvé tudott válni az egyetemi templom eredeti szándéka szerint is, és sokféle korosztályt sikerült bevonzani, ami szintén egy terv volt, vagy cél, hiszen ott vannak az egyetem szomszédságában, tehát nagyon fontos volt, hogy a fiatalok ott magukénak érezzék ezt a helyszínt, de akár az idősebbeket is, vagy hogyha az érdeklődési köröket nézzük, akkor is nagyon sokszínű volt ez a közönség, aki megtalálta magának ezt a helyszínt. 2024 véget ért, és le is zárult ez a Religioed Patria turisztikai program, ami hajtotta mondjuk előre ezt a szervezői tevékenységet, hogy sikerüljön elérni a számokat, de ez csak egy célszalag, amit most sikerült átszakítani, és nyilván a munka nem áll meg, 2025-ben ezt a munkát is folytatni kell, tovább kell vinni ezeket a kezdeményezéseket, meg hát ugye azt szokták mondani, hogy ha egy brandet sikerül felépíteni, egy márkát sikerül bevezetni a piacra, hogy ilyen csúnya szóval éljünk, akkor azt meg kell lovagolni, és azt folytatni kell, vinni kell, tovább ütni a vasat, amíg meleg, szóval gondolom 2025-re már megfogalmazott tervek vannak.
Így van, nem csak azért szervezünk ennyi programot, mert pályázati kötelezettségünk és látogatószámot kell generálnunk. Ugye ez egy kimondott szándéka az egyházkerületnek, hogy az egyetemi templom, ahogy ez elhangzott is, ugye mint egyetlen kerületi fenntartású templom, ez egyfajta ilyen kulturális zászlós hajója legyen az egyházkerületnek, és nyilván kár is lenne nem kihasználni ezt a egyébként jó adottságokkal rendelkező nagyon szép épületet. Tehát valóban nem.
Amiben egyébként 21. századi technikai felszereltség is rendelkezésre áll, ami szintén nagy előny.
Így van, tehát ami ráadásul elég jól fel is van szerelve technikai szempontból, meg van egy jól alakítható mobilis nézőtere is. Tehát valóban folytatódik a programszervezés. Annyi fog változni, hogy talán most már jobban megengedhetjük azt magunknak, hogy szelektáljunk. Eddigi színvonalas programokat engedtünk be, nem erről van szó, csak hogy még inkább arra fogunk törekedni, hogy igazán színvonalas, de ugyanakkor minden korosztályt megszólító programokat tudjunk szervezni a templomba.
Mondhatjuk talán úgy, hogy egy kicsit a missziós célnak alárendelve ezt az egyéni arcot próbálják tovább finomítani, vagy még inkább kihangsúlyozni majd a programokkal?
Igen, mondhatjuk ezt is. Ugye az a feladat még mindig előttünk van, ezt érzékelem, hogy nem vagyunk még 100%-ig benne a debreceni köztudatban, mint kulturális és rendezvényhelyszín. Tehát egyre többen tudnak rólunk valóban. Talán most már kezd kialakulni egy kis törzsközönsége is az egyetemi templomi rendezvényeknek, de nem vagyunk még, tehát ebben a vonatkozásban még sok dolgunk van, hogy behozni az egyetemi templomot a köztudatban, mint rendezvényhelyszínt és mint kulturális helyszínt. Erre például nagyon nagy energiákat kell még majd fektetnünk és mozgunk. És hát igen, ez mindig egy érdekes feladat, hogy egy templomnál a missziós küldetést hogyan lehet összekapcsolni a kultúrával.
Mi az, ami befér a templom falak közé?
Igen, és mi az, ami alkalmas arra, hogy kulturális termékként nyújtjuk és kínáljuk, de ugyanakkor annak lehet missziós vetülete is. Ez a másik talán fontos feladatunk, hogy megtaláljuk azokat a típusú programokat, amik ezt a kettős célt tudják egyszerre szolgálni.
Azt hiszem, ebben például az egyik bázis lehet, vagy maradhat az, ami 2024-ben volt, a zene.
Így van, ezt többször is elmondtam, hogy ez nekem szívügyem, főleg a komoly zenei vonalnak a színvonalas erősítése, én ezt mindenképpen szeretném továbbvinni, és ha kell, akár még újabb szereplőket is bevonni ebbe. Folynak is már tárgyalások erről, tehát egyeztetek más az ország más neves együtteseivel is, hogy szeretnénk őket vendégül látni a templomban.
De mondjuk filharmónia koncertek, Kodály filharmónia koncertek, a zeneművészeti kar hallgatóinak gyakorló koncertjei, vagy akár vizsgok koncertjei, vagy ezen túl különböző, akár a egyedi hangzású orgonára épülő koncertek bizonyára benne vannak ebben a tervben?
Hát hogyne, természetesen. Tehát vannak olyan bérletes sorozatok, amik 24-ben indultak, de 25-ben folytatódnak. Ez mind a Kodály Filharmoniánál, mind a Filharmonia Magyarországnál igaz, tehát ott már lekötött koncertjeink vannak 2025-ben, úgyhogy igen, ez abszolút. És még én emellé szeretném, hogyha még jönnének egyéb szereplők is. Azért azt tegyük hozzá, hogy a város, Debrecen város, bár sokat fordít a kultúrára és sok minden van, de koncerttermekből azért hiátus szenved. És amíg nem épül fel a városnak egy igazán méltó koncertterme, komoly zenei koncertterme, én addig azt gondolom, hogy az egyetemi templom például egy kitüntetett helyszíne lehet komoly zenei koncerteknek, mondjuk a Kölcsei Központ mellett.
Azok a különböző közéleti előadások, beszélgetések, fórumok, amik szintén népszerűek voltak az egyetemi templomban 2024-ben, ugyancsak folytatásra méltóak, akár a Szolybe találkozásai, akár az egyházkerület vagy más egyházi közösségek által szervezett ilyen fórumok.
Igen, ez egy tulajdonképpen egy kicsit missziós célunk is, és ebben talán püspök úr szándékaival is találkozik az egyetemi templom stratégiája, aki szintén támogatja azt a folyamatot, hogy induljon el párbeszéd akár egyházon belül is, de akár az egyház és úgymond a külvilág között is a közös dolgainkról, közös problémáinkról. És szerintem erre nagyon jó alkalom volt ez a református holnap sorozat, aminek úgy tudom lesz folytatása, és nagyon jó alkalom a Szólj be a papnak is, mert ott is elővettünk olyan témákat, amik akár érinthetik, most például legutóbbi is ilyen volt a halál témakör, ami érinti azt, hogy mondjuk keresztény és nem keresztény emberek egy adott társadalmi problémát hogyan élnek meg, hogyan tud párbeszéd kialakulni köztük ilyen kérdések kapcsán. Ezt mindenképpen szeretnénk tovább vinni, mert szerintem ez egy nagyon fontos eleme a mi munkánknak.
Zsúfolt lesz 2025 annyira, mint 24? Ák. Vagy legalábbis mit látunk előre, igen. Mi a szándék?
Igen, pont ezt akartam mondani, hogy szándékaink szerint talán annyira nem lesz zsúfolt, mint 24, viszont 24-nek sem ennyi programmal indultunk neki tervben, tehát nagyon sok mindent az élet időközben hoz magával, úgyhogy szerintem a 25 is olyan lesz, hogy mi eltervezzük a magunk is programjait, és aztán még jönnek majd dolgok, ami jó, mert jöjjenek, de azt már látom az elmúlt két év tapasztalatából, hogy nagyon nehéz előre megmondani, hogy milyen lesz a naptár, biztos, hogy sok minden lesz. Nálunk.
A debreceni egyetemi református templom számára izgalmas és meglehetősen zsúfolt év volt a 2024-es esztendő. Olá Ilona Tóth Matolcsi Lászlót, az egyetemi templom kulturális igazgatóját kérdezte.
Above all kings, above all. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth, there's no way to measure what you're worth.
Történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
Erdély. A Romániai Magyar Zenetársaság 2025. január 3-a és 7-e között zongoramesterkurzust és versenyt szervezett Kolozsváron professzor Csíki Boldizsár és professzor Eckhardt Gábor zongoraművész tanárok vezetésével. A mesterkurzus záró eseményeként megrendezett verseny lehetőséget biztosított a résztvevőknek, hogy tudásukat szakmai zsűri előtt bemutassák és értékes fellépési lehetőségeket nyerjenek az ország különböző filharmóniáinál. Erről kérdeztük Jankó Zsolt karmestert, az RMZT elnökét. A riporter Mihály Kótihamér.
Volt-e előzménye ennek a mesterkurzusnak? Korábban is voltak-e már hasonló rendezvények, vagy ez egy premiernek számít?
A Romániai Magyar Zenetársaságnak elég sok rendezvénye volt az elmúlt 35 évben. A zenetársaság ugye 89-es forradalom után rögtön megalakult decemberben, de ilyen jellegű kurzus még nem volt. Első alkalommal próbálkozunk ezzel, hogy erdélyi magyar és nem csak magyar fiataloknak próbálunk mesterkurzust szervezni. A célunk az, hogy neves külföldi és belföldi tanárokat
hívjunk meg, akik az itteni diákokat oktatják, és ezt össze is kötjük egy versennyel, mert úgy gondoljuk, hogy a fiatal tehetségeknek az a fontos, hogy itthon tudjanak tanulni, és hogy itthon is meg tudják mutatni azt, amit ők tudnak, tehát a versennyel tulajdonképpen fellépési lehetőségeket kapnak az erdélyi zenei intézményekben.
Pontosan melyek azok az intézmények, amelyekkel együttműködnek, és amelyek segítik a pályakezdő fiatalokat?
Megemlíteném a Bukaresti Magyar Intézetet, a Kolozsvári Magyar Operát, a Vásárhelyi Filharmóniát, a Udvarhelyi Székelyföldi Filharmóniát és a Szatmárnémeti Filharmóniát. Ők a mostani partnereink, tehát ők biztosítanak tulajdonképpen fellépési lehetőséget a nyertes diákoknak.
Pontosan hogy fog zajlani a mostani esemény, a mesterkurzus, ami 4 napot vesz igénybe, ha jól látom? Gondolom, hogy több programja van, ami alapján végül megszerzik a tudást a diákok.
Hát a kurzus az 3-án kezdődik, tulajdonképpen a tanárok akkor érkeznek, hát Gábor ugye Budapestről érkezik, ekkor érkeznek a diákok is, lesz egy közös találkozó, és tulajdonképpen az utána következő napokban, 4-én, 5-én, 6-án egyéni órákat tartanak a tanárok a diákoknak, és 7-én lesz a verseny, ahol a zsűriben ezeknek az intézményeknek a vezetői igazgatók vesznek részt, és természetesen a felkészítő tanárok is. Azt még megemlíteném, hogy a Magyar Állam is támogatja ezt a mi a programunkat a Bethlen Gábor alapon keresztül, de ugyanúgy a Communitas alapítványtól is nyertünk támogatást erre a programra.
Hogy áll jelenleg az előzetes jelentkezők száma, és ennek fényében lehet számítani arra, hogy akár jövőre, akár még idén az év későbbi szakaszában lesz ennek egy folytatása?
Jelenleg Kolozsvárról jelentkeztek diákok, Székelyföldről, Temesvárról, Szatmárról, és hát mi abban bízunk, hogy ez egy jó kezdet lesz, és azt tervezzük, hogy évente szerveznénk ilyen mesterkurzust és versenyt, és minden évben más hangszerre fókuszálnánk. Ugye az idén zongora, mesterkurzus és verseny van, jövőre valószínűleg egy fúvós hangszer kerül célpontba, és utána talán egy vonós. A lényeg az, hogy ezeknek a fiataloknak ez egy találkozási lehetőség is, tehát megismerkedhetnek más városból jövő, ugyanazon a hangszeren játszó diákokkal, tehát ez egy tapasztalatcsere is. Azt is fontosnak tartjuk, hogy ugye ne csak a zongorára fókuszáljunk, hanem mindenfajta hangszercsoportban a diákoknak segítséget nyújtsunk, hogy neves szakemberektől tanuljanak, és tényleg a lényeg nekünk az, hogy ők itt találják meg azokat a tanárokat, akiktől tanulni tudjanak, és hogy itt tudjanak majd fellépni, mert nagyon sok fiatal, ahogy a tanulmányait elvégzi, külföldön próbál meg elhelyezkedni, vagy ugye a fele kacsingat, de nekünk a célunk az lenne, hogy itthon tanuljanak, és hát nyilván sokan elmennek kint is tanulni, de hogy utána valahogy itt is kamatoztassák azt a tudást.
Milyen további tervei vannak erre az évre a Romániai Magyar Zenetársaságnak?
Hát a Romániai Zenetársaság most azt hiszem, hogy egy ilyen útkeresésen van. Ezelőtt pár évvel Orbán György 75. születésnapja alkalmából szerveztünk egy nagyobb rendezvényt, ahol koncertek voltak egész Erdélyben. Ugye most ez a kurzus van, és igazából megpróbálnánk két irányban tevékenykedni az elkövetkezendő években. Tehát egyrészben ez a kurzus és versenynek a szervezése, tehát a fiatalokhoz próbálunk ezáltal nyitni. A másik programunk meg az Erdélyben született magyar zeneszerzőknek a munkásságát bemutatni, és bizonyos évszámokhoz kötődve koncerteket szervezni. Szeretnénk egy ilyen kerekasztal megbeszélést is tartani ebben az évben, és zenei intézményvezetők, vagy zenében aktívan tevékenykedő emberekkel egy szorosabb kapcsolatot kialakítani, hogy felmérjük azt, hogy a zenetársaságnak tulajdonképpen mit lennének a jövőbeni legfontosabb céljai. Ugye említettem, hogy ez egy 35 évvel ezelőtt megalakult egyesület, és azt hiszem, hogy a céljaink elmúlt 35 évben változtak, és ezeket valahogy aktualizálni is kell. Tehát, hogy ez a célja is ennek a következő évnek, hogy ezeknek a jövőbeni céloknak a minél konkrétabb megfogalmazása.
A Romániai Magyar Zenetársaság 2025. január 3-a és 7-e között zongoramesterkurzust és versenyt szervezett Kolozsváron professzor Csíki Boldizsár és professzor Eckhart Gábor zongoraművész tanárok vezetésével. A mesterkurzus záró eseményeként megrendezett verseny lehetőséget biztosított a résztvevőknek, hogy tudásukat szakmai zsűri előtt bemutassák és értékes fellépési lehetőségeket nyerjenek az ország különböző filharmóniáinál. Erről kérdeztük Jankó Zsolt karmestert, az RMZT elnökét.
Határtalan. A Kárpát-medencei református stúdiók közös műsorát hallották. Today I'm hungry and I'm ready for change. I run too far to still be the same. See who I was, I give him away. Today, no longer bound by what people say. I know that I will make mistakes. I fall, but I refuse to stay. Today, I've been waiting all my life to get to the door. And now it's time to help someone see their life. So much more. Today we go. Today, I see the hurt upon your face. Thinking how much more of this can I take? In a minute I'm about to break. Today, see the pain has purpose, so don't throw it away. There's a harvest if you only wait. Don't walk out now, I need you to stay. Today, though you never felt winds blow like these before, but if what you see is all you see, you will miss this so much. Today we go. I felt my last drop of rain. I believe I'm gonna be okay. Today, see today, I'm still here because of my faith. I believe that Jesus still is the way. I said his name cause I'm not afraid. Today. Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.